hogy magára van hagyva életének irányításával, morális problémáival, érzelmi problémáival, és vezesse vissza.
Rádió Hol Izrael? Az izraeli rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
إذا نروكم رأس سمعتنا ناي لمكن سمناوي مدبنا عم لايكم لهم تمساس علي مدبنا كسابن الرحم عاد سنة دي إذا عقولكم أبراهيم يردعه ده هنحضره
Kol Izrael, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5766 Elul hó 15-e, a polgári naptár szerint 2006. szeptember 8-a, péntek van, 21 óra 45 perc, köszöntjük hallgatóinkat, Shabbat Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. Izrael feloldotta a libanoni partoknál a tengeri blokádot. Simon Peres miniszterelnök helyettes közölte, hogy amíg Gilad Shalitot nem helyezi szabadlábra a Hamas, addig nincs lehetőség a palesztin autonómiával a kétoldalú tárgyalások beindítására az úti tervről. Izrael nem köt addig békét Libanonnal, amíg Libanon területén terror szervezetek működnek, mondotta szintén Simon Peres olasz vendégének, az olasz külügyminiszternek. A Hamas kormányfője, illetve külügyminisztere közölte, hogy a Hamas nem hajlandó elfogadni a jövőben sem Izrael államát. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter Izraelben folytatott tárgyalásokat. Furcsa módon az orosz vendég csak Izraelt kritizálta. Híreink után a Katyusa történetéről elkezdett összeállítást, összefoglalót folytatjuk, amelyről, tehát a történetről, a Katyusa orosz rakéta történetéről már első kiadásunkban hallhattak, és mi sem jobb ma este, mint az orosz Katyusa történetéről beszélni, annál is inkább, mert az orosz külügyminiszter Izraelben tartozik, és mint ismeretes a séta Hizbollah terrorszervezet a 34 napos libanoni háborúban ezekkel az orosz katyusákkal, illetve továbbfejlesztett típusaival lőtte Észak-Izraelt. És most pedig a részletes hírek. Izrael feloldotta a libanoni partoknál a július közepén a második libanoni háború beindításánál foganatosított tengeri blokádot. Az ENSZ erők átvették az ellenőrzést tehát ma Libanon partjainál, jelentette be az ENSZ UNIFIL erők nemzetközi parancsnokának szóvivője. A légizárlatot már tegnap megszüntette Izrael Libanon fölött, azt is nemzetközi nyomás miatt. Az ENSZ tengeri flottájában résztvevő francia alakulatok nevében a francia védelmi minisztérium szóvevője közölte, hogy az ENSZ tengerészet csak segítséget nyújt a libanoni parti őrségnek, de az ENSZ tengerészeknek nem áll módjukban megakadályozni, vagy feltartóztatni, vagy átkutatni a Libanonba irányuló, illetve a Libanont elhagyó hajók forgalmát, még akkor sem, ha gyanús hajóról van szó, konfrontációt pedig mindenképpen elkívánja kerülni az ENSZ tengeri alakulat. Simon Peres miniszterelnök helyettes ma közölte, hogy a palesztin elnökkel Abu Mazennel Izrael addig nem kezdi el a kétoldalú tárgyalásokat az úti terv nevű befagyasztott, de most újra felélesztésre kerülő tervről, amíg Gilad Shalit, 20 éves izraeli katonát a Hamas terrorszervezet vissza nem szolgáltatja Izrael államának. Ezen álláspontját Peres az olasz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésen tette. Az olasz külügyminiszter ezt megelőzően Abu Mazennel, a palesztin autonómia elnökével tárgyalt, aki tájékoztatta vendégét, mármint az olasz külügyminisztert, hogy a palesztin nemzeti egység kormány felállítása küszöbön áll. Simon Peres az olasz külügyminiszterrel a környező országokkal való békés békekötés lehetőségéről is eszmét cserélt. Ezen témakörben Peres megjegyezte azonban, hogy Izrael nem köt addig békét Libanonnal, amíg Libanon területén olyan terrorszervezet működnek zavartalanul, mint a síita Hizbollah. Ha az arab országok nem tudják, vagy nem akarják megakadályozni azt, hogy arab országból lőjék rakétákkal Izraelt, akkor nincs miről tárgyalni velük, mondotta Simon Peres. Az esti órákban a Hamas kormány tagja Mahmoud al-Zahar leszögezte, hogy a palesztin nemzeti egység kormány felállításáért folyó tárgyalások válságos helyzetbe jutottak. Ezzel tulajdonképpen cáfolta Abu Mazen szavait, melyet az olasz külügyminiszternek mondott Ramallában. A Hamas ugyanis a jövőben sem lesz hajlandó elfogadni Izrael állam létezését, mondotta al-Zahar. A Hamas hűséges maradt 13 évvel ezelőtti álláspontjához, tehát nem fogadja el továbbra sem az oszlói egyezményt, amely Izrael elismerését írja elő, továbbá nem ismeri el Izrael határait sem, sőt, mi több, az 1947-es feloszlási tervet sem hajlandó soha elfogadni a Hamas, mondotta Mahmoud al-Zahar. Ismail Haniye, a Hamas terrorkormány feje, azzal vádolja most újabban a Fatah vezetőit, és ide beleértendő Abu Mazen is, hogy a palesztin nemzeti érdekekkel ellentétben idegen érdekek elismerését próbálják becsempészni a palesztin nemzeti egységkormányról szóló szerződésbe, tehát azt például, hogy az újonnan felálló palesztin nemzeti egységkormány ismerje el Izrael államát, és ismerje el eddig megkötött szerződéseket a palesztin autonómia és Izrael állama között. Nos, erre a Hamas nem hajlandó, úgyhogy kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán palesztin nemzeti egységkormány. A Hamas által kritizált Fatah vezetői részéről végül Nabil Shat azt válaszolta, hogy a Hamas kormány feje Ismail Haniye megtorpedozza sorra a palesztin nemzeti egységkormány felállításának gondolatát. Jól lehet, a Hamas képtelen megoldani a palesztin nép gondjait, a belső válságot, és ezért lenne szükség a palesztin nemzeti egységkormány felállítására, mondta a Fatahos vezető. Hozzáteszük még, hogy a palesztin nemzeti egységkormány felállítására azért is szüksége lenne a Hamasznak, mert jelenleg a Hamas sem Európában, sem pedig az Egyesült Államokban nem fogadják el, mint a palesztin népet kormányzó uralmon lévő vezető testületet. Ugyanis a Hamas továbbra is a terrorszervezetek listáján szerepel úgy Európában, mint az Egyesült Államokban. Éppen ezért a Hamas által vezetett palesztin autonómia nem kapja meg a maximális segélyezés összegeit sem Európából, sem pedig Amerikából, és ezért lett volna sürgős és fontos a Hamas számára a Fatah bevonása az egységkormányba, mert a Fatahot a Hamasszal szemben a világ elfogadja, és egyelőre még nem tekinti terrorszervezetnek. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter Izraelben folytatott tárgyalásokat. Furcsa módon az orosz vendég Izraelnek vetette a szemére, hogy Izrael miért tartóztatta le és miért tartja vizsgálati fogdában a Hamasz kormány jó néhány tagját. Ezen kritikáját Lavrov azonban Ramallában mondta el a palesztin hatóság előtt. Valószínűleg Jeruzsálemben ezt nem merte megtenni, mert tudja, hogy Oroszországgal ellentétben Izrael a Hamasz terrorszervezetnek tekinti. Hogyan is tekinthetné másképp, amikor lassan két évtizede a Hamasz terroristái Izrael civil polgárainak százait gyilkolják válogatás nélkül. Izraelen kívül Európa és az Egyesült Államok is terrorszervezetek között tartja számon a Hamaszt. Az oroszok viszont nem, pedig ugyanolyan taktikával folytatják a hamaszosok a terrort Izrael ellen, mint az oroszok által terroristáknak tekintett csecsenyek. Lavrov azon kiszólása, miszerint Izrael vétket követel a palesztin területeket elhatároló biztonsági védőkerítés építésével, már csak apró bosszúságot okozhat Jeruzsálemnek. Az araboknak szállított orosz fegyverek az iráni atomprogramban való orosz részvétel és a síita Hizbola terrorszervezet korszerű orosz rakétákkal való felfegyverzése sokkal inkább aggasztja Izraelt. Az európai és az amerikai sajtóban beszámoltak arról, hogy Ehud Olmert izraeli miniszterelnök még augusztus közepén, tehát a háború folyamán megkereste Putyin orosz elnököt és felháborodásának adott hangot afelett, hogy a síita Hizbola terrorszervezet Szíriától kapott orosz új típusú lézeres tankelhárító rakétákat vetett be az izraeli hadsereg páncélosai ellen Dél-Libanonban. Az orosz vezetés néhány éve ugyan megígérte Izraelnek, hogy ezeket az új típusú rakétákat nem fogja átadni az araboknak. Mégsem így történt. Putyin aztán bizonyítékokat kért, és néhány hónap múlva magas rangú izraeli delegáció elvitte Moszkvába az izraeli hadsereg által összegyűjtött és nemrég gyártott orosz fegyverek minta példányait és a bizonyítékokat. A felek ezután főként orosz nyomásra nem szellőztették a keserű tényeket, az ígéret szegést sem, és az oroszok pedig egy újabb ígéretet tettek, hogy megfegyelmezik a szíreket. Az oroszok arcátlan módon tagadták aztán a nemzetközi médiában, hogy bármiféle rakétát adtak volna a Hizbollának. Oroszország az utóbbi időben úgy látszik igyekszik visszaszerezni a volt Szovjetunió elvesztett pozícióit arab világban. Ezért egyre több olyan gesztust tesz az arabok javára, amely jelentősen megviseli az izraeliek idegeit. Szíria évtizedek óta nem fizet az oroszoknak, hatalmas tartozásokat töröltek el már eddig is az oroszok a szíreknek a fegyverszállításokért cserébe. Moszkva ennek ellenére folytatja Szíriának a fegyverszállításokat, és főként Iránnak. A ma esti újabb felháborító hír az volt, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben helyet foglaló orosz képviselő kijelentette, hogy Irán épülő nagy atomprojektuma, Bushari atomerőmű egy éven belül megkezdheti a működését. Oroszország 6 hónap múlva ugyanis leszállítja Iránnak az atomkohó működéséhez szükséges fűtőanyagot. Nincs semmilyen ok arra, hogy a Bushari atomkohó működésbe helyezését nemzetközi szankciókkal akadályozzák meg, közölte felháborító módon az orosz képviselő. És végül egy rövid hír arról, illetve egy rövid adalék, hogy mi is volt a kezdete a rakétáknak. Volt egyszer, hol nem volt, a kínai császár, feleségei, gyermeke és egész udvara összegyűltek a pekingi palota kertjében. Egyszer csak vakító fényesség kúszott az égre, aztán még egy és még egy. A színes csóvák sokáig elszórakoztatták az uralkodó és háza népét. Rakéták voltak ezek, amelyeket ott a Mosoly országában találták. Több mint 2000 évvel ezelőtt. Onnan Kínából került át Európába, Perzsián, az arabokon át, és talán a törökökön keresztül. Ez volt tehát az elődje a rakétának, és valószínűleg az oroszok által gyártott katyúsáknak is.